Szerető mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy az évfordulóján és az évkezdetén sok mindent megérthettünk, leginkább talán abból, ami már elmúlt, amin túl vagyunk, amit magunk mögött hagyhattunk, de nem haszontalan még visszatekintve is sok mindent felismerni, megérteni, elfogadni és tanulni belőle. Arra kérünk, hogy amikor az új esztendő első napjaiban leginkább most már előre tekintünk, akkor hadd legyünk ilyen tekintetben is előrelátók, ne csak azt tervezzük, hogy mit szeretnénk megvalósítani, milyen eseményeket rakunk sorba az év során, hanem azt is hadd tervezzük be, hogy előre is engedelmesek leszünk hozzád, irántad, és előre is igyekszünk megérteni, hogy ami bekövetkezik majd, ami megtörténik majd, amit átélhetünk, ami élményünk lesz, az biztosan a javunkra válik, azt biztosan úgy fogadhatjuk, mint amiről te magad is tudsz, és te magad akarod, vagy megengeded, hogy megtörténjen, hogy előre már lelki, szellemi, értelmi, szívbeli, érzelmi gyarapodásunkra szolgálhasson majd minden. Hiszük, hogy óvó kezeddel ebben az esztendőben is végig vezetsz majd bennünket, megmutatod a helyes utat, segíts nekünk felismernünk azt, és mindig azon maradnunk, azon járnunk. Köszönjük, hogy az esztendő első hivatali áhítatán együtt lehetünk ebben a körben. Hálásak vagyunk az elmúlt esztendőért, köszönjük ezt a testvéri közösséget, és imádkozom most is azokért, akik nem lehetnek közöttünk, áld meg az ő szolgálatukat, a mi munkánkat is a mai napon, ebben az egész esztendőben. Amen. A zsidókhoz írt levél 12. részéből a 18. versről a 24. versig olvasom Isten igéjét. Ti ugyanis nem járultatok tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához, akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el, és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik beírattak a mennyekben mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Amen. Kedves testvéreim, a mai nap újszeres igeszakaszból csak a egy kérdést szeretnék kiemelni, hiszen több mindenről lehetne a hallottak alapján, az olvasottak alapján szólni. Ez az egy pedig az a mozzanata, talán inkább mondhatnánk egy bizonyság tétele a Szentírásnak, amely a mennyei névsorhoz fűződik, hiszen mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy jegyzékek és névsorok a történelem során nagyon sokszor készültek, többek között éppen a Szentírásban is, az Ószövetségben is nagyon sok névsort olvashatunk, de újra és újra szabad megerősödnünk abban a meggyőződésünkben, hitünkben és reménységünkben, hogy az egyetlen igazán fontos névjegyzék az az, amiről ma reggel is hallunk, az a mennyben íródó névjegyzék, az életkönyve, és ennek az új évnek az első, legalábbis itt az áhítatokon, áhítat sorozatában az első kérdés az hadd legyen az, hogy vajon a mi nevünk oda be van-e írva ebben a névsorban, ott található-e a mi nevünk is. Fontos ez a kérdés mindannyiunknak, és érdemes is elgondolkodni azon, hogy vajon mi mindent teszünk meg annak érdekében, hogy ne legyen ott a nevünk a mennyi névsorban, ezzel szembeállítva pedig újra jó arra hagyatkozni, hogy mennyi mindent tett meg Jézus azért, mennyi mindent tesz meg ma is Szent Lélek azért, hogy mi oda be legyünk írva. A földi jegyzékekre visszatérve, van otthon kettő könyvem, biztosan sokaknak, a másoknak is megvan, ami az uralkodók, az uralkodó dinasztiák névsorait tartalmazza. Az egyik a világ uralkodóinak a névsora, a másik a magyar dinasztiának, uralkodóknak a névsora. Szoktuk ezt lapozgatni, a gyerekek is középiskolában haszonnal forgatják ezt a könyvet. Most azt a tanulságát szeretném azonban említeni, hogy bármilyen hosszú és hosszúak is ezek a névsorok, névjegyzékek, mégis végesek természetesen. Ám azoknak a vértanúknak a névsora, akikről az Új Szövetségben is többször említés történik, azoknak a neve végtelen, gyakorlatilag végtelen. Ez a kettő nagyon jól tudjuk, hogy összefügg, mert nem csak a hírhedt véreskező uralkodók, hanem nagyon sokszor a történelemben egyébként békéseknek említett, feljegyzett vagy értékelt uralkodók is rákényszerültek arra, nem találok jobb szót ennél, hogy mégiscsak hosszabbítsák a vértanúknak a névsorát. És hogyha bárki is azt mondaná, hogy ez már a régmúlt történelem, akkor ezzel szemben azt kell megállapítanunk, hogy a legfrissebb fejlemények is pontosan azt bizonyítják, hogy a vérkérdés, amíg ember lesz a Földön, az mindig is napi renden lesz. És ahogy a bevezetőben említettem, csak ezt az egyet szeretném kiemelni, az utolsó mondatban, amelyik a meghintés vére, Jézus vére, illetve az ember kiontott vére utal, hiszen, ahogyan mondtuk az előbb, mindig kérdés lesz a vérkérdés az embernek a számára, és itt is csak egyet szeretnék kiemelni, leginkább, leghangsúlyosabban talán ezt a kérdést szoktuk mi magunk is feltenni, és mások is, hogy ha már hozzátartozik az emberléthez a vérkiontás, a véráldozat, akkor vajon értelmese egyáltalán az emberi áldozatvállalás, vagy pedig értelmetlene az? Ebben a kérdés feltevésben benne van az a vágyunk, hogy vigaszt találjunk, hogy ha már van szenvedés, ha már van gyötrődés, ha már van üldöztetés, ha már van vértanúság, akkor legalább azt mondhassuk, hogy van annak értelme. És természetesen a legszomorúbb az, amikor azt kell megállapítanunk, hogy az ember erőfeszítése, áldozata, önfeláldozása, vértanúság az értelmetlennek bizonyul. Biztosan vannak persze különböző megfontolások, nem is sorolom most ezeket, ilyen-olyan szempontok, amelyekkel ezt az erőben tehát vigaszt igyekszünk megtalálni, vagy igyekeznek igazolni a véráldozatot, akik ezt tisztüknek érzik, ám azt mégis, és én azt hiszem, hogy ez a legigazabb állítás ebben a kérdéskörben, azt leszögezhetjük, hogy soha nem elég. Tehát soha nincs vége az ember áldozatnak, az ember áldozatának. Ezt ma, manapság már egyáltalán nem kell bizonyítani. Ez önmagában megáll, ez az igaz állítás, amíg ember lesz a Földön, addig mindig lesz ember áldozat, mert mindig lesz ember, aki a másiknak a vérét ontja. És itt érkezünk vissza újulag oda, amit már említettem, hogy vajon miért említ itt a Szentíró ezt a kettő véráldozatot, a Jézusét és az emberét. Az emberét mindenképpen azért, hiszen az Ószövetségben a legelső lapokon olvasunk arról, hogy testvér testvért megölt, vagyis hogy ember ember ellen támadott. Ezt azért kell említeni a Szentírásnak, mert ennek soha nem lesz vége, amíg itt a Földön ember él. És itt nem csak a szó szoros értelmében vett véráldozatot vagy vértanúságot, hanem kibővítve mindazt ide sorolhatjuk, amiben nekünk magunknak is részünk van, amikor ember ellen feszül, ember embert akar legyőzni, meggyőzni, saját akaratára kényszeríteni, ennek soha nem lesz vége itt ezen a Földön, és azt tartozik ehhez hozzá, hogy minden ilyen erőszaktétel, minden ilyen áldozat az helyrehozhatatlan, hiszen hogyha az ember megöl a másik embert, többé nem tudja új életre kelteni, többé nem tudja meg nem történtéteni, még ha megbánja is, nem tudja visszaadni azt az életet, vagy, ahogy az előbb említettem, tágabb értelemben sok mindent nem tudunk visszaadni egymásnak, amit egyszer már elvettünk a másiktól. Ezért tehát az emberi dimenzióban nincsen vége ennek a sornak, de pontosan ezért hivatkozik a Szentíró is, a bizonyságtévő is Jézus vérére, hiszen Jézus vér áldozat egy másik dimenzióban történik, ott nem ember emberrel, hanem ember Isten ellen támadva ontja Jézus vérét. Ez az Isten dimenzió azonban annyival több, jóval több az emberinél, amit Jézus feltámadása ékesen bizonyít, hogy egyrészt nem győzhet az ember Isten ellen, mégpedig úgy nem győzhet, hogy az életet nem veheti el. Jézus feltámadással azt bizonyítja, hogy Isten marad az élet, halál szuverén ura, leginkább az életé. Feltámasztotta Jézust, és természetesen hozzá tartozik ez Isten dimenzióhoz, hogy ott viszont nincs helyrehozhatatlan esemény, talán pontosabb úgy fogalmazunk, nincs megbocsáthatatlan esemény, tehát ott az a reménységünk, hogy az ember bocsánatot kérve Jézus megbocsátó szeretetében részesülhet. Ez az isteni dimenzió az, amelyik erősebb az emberinél, amelyik hathatósabb annál, és amelyik lehet egyedül ezt teszi lehetővé azt, hogy a mennyben vezetett névjegyzék, az egyáltalán gyarapodjék, az folytatódjék, az ne legyen üres, hanem az megteljen azoknak a nevével, akiket Isten az életre elválasztott és az örök életre elhívott. Ennek az évnek az elén tehát feltetnénk talán még ezt a kérdést, hogy mennyi áldozat elég itt a földi életünkben, és én azt hiszem, hogy bár nem kellemes ezzel szembesülni, de mégis jó tisztázunk, hogy az emberi áldozatból soha nem lesz elég. Az emberi önfeláldozásból, az emberi erőfeszítésekből soha-soha nem lesz elég, ami nem azt jelenti, hogy akkor fel kell hagynunk ezekkel, hanem éppen azt jelenti, hogy csatlakozva Jézushoz a keskeny úton vállalnunk kell a mi ránk méretet, de tudnunk kell, hogy egyedül az ő kereszthalála az ő áldozatvállalása az, amely viszont örökreható, érvényű, és amelyik nekünk személyesen is a megbocsátást, a bűnbocsánatot jelenti. Erre a szeretetre pedig, Jézusnak erre az áldozatára, nekünk is, mindannyiunknak ebben az évben is szükségünk lesz. Amen. Szent Háromság örökkévaló Istenünk, mi is érezzük minden nap, hogy mennyire behatároltak az emberi lehetőségeink, hogy mennyire beleágyazódunk az emberi dimenzióba, és hogy mennyiszer úgy érezzük, hiába való, nem elég hathatós az, amit jó szívvel, jó szándékkal, önfeláldozóan, nagy erőfeszítéssel elvégzünk, szeretnénk megváltoztatni, megjobbítani a világot, vagy legalábbis a környezetünket. Köszönjük az igének a biztatását, amelyik rámutat ugyan az emberi erőfeszítések gyarló voltára, de amelyik mégis azzal biztat, hogy ezek nem csak azért nem hiába valók, mert egymást is erősíthetjük, bátoríthatjuk, hanem azért is, mert te számon tartod ezeket az erőfeszítéseket, megbecsülöd azokat, és arra biztatsz, hogy legyünk hűségesek hozzád ebben a kérdésben is. És köszönjük, hogy még inkább vigasztal a te véráldozatod, Urunk, kereszthalálod, amelyik vár szomorú esemény, de mégis az egész világot beragyogja azzal a reménységgel, amiről hallottunk az imént, hogy te megbocsátó szeretettel fordulsz minden bűnbánóhoz. Márpedig a mai világban is nagyon sokaknak, sokunknak, mindannyiunknak szükségünk van a te bocsánatodra, és ezért az év elején ezt is hadd tegyük meg, kérjük minden mulasztásunkra, minden bűnünkre, minden értelmetlen erőfeszítésünkre, eredménytelen, hatástalan erőfeszítésünkre a te bűnbocsátó kegyelmedet, és azt kérjük, hogy úgy szenteld meg életünket, úgy irányíts bennünket, hogy mind testi, mind lelki téren hathatósan segíthessük mindazokat, akik között élünk. Imádkozunk Anya Szent Egyházunkért, itt az országban és szerte a világon, imádkozunk gyülekezeteinkért, az ott folyó bizonyságtételért, missziói munkáért, lelki munkáért, imádkozunk országunk népéért, magyar nemzetünk tagjaiért, minél többen hadd lássák meg az egyetlen, igazi, tökéletes, örökkiható áldozatot, a Tiédet, Urunk, és vágyakozzanak annak jó téteményére. Kérünk, hogy áld meg munkánkat, áld meg közösségünket, maradj velünk irgalmas szereteteddel, Urunk, hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozunk az Úr imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.